az orosz gáztól és kőolajtól való függetlenedése az Európai Uniónak a fosszilis üzemanyagok intenzívebb használatát eredményezi majd a hosszabb szállítási útvonalak miatt. Sem a tengeri beszállítás, sem a palaggáz nem jó megoldás, viszont az elektromos áram nagyobb mértékű termelése nem jelentene problémát, ezt mondta az ENSZ éghajlatváltozás kormányközi testületének alelnöke. Ürge Vasas Diana hozzátette, minden országban a lakosság feladata lenne, hogy nyomás alá helyezze a kormányt a környezetbarát energiatermelés fejlesztése érdekében. Némedi Kincső interjúja.
Az országok függetlenedni szeretnének az orosz gáztól, amivel viszont intenzívebben használnák a fosszilis üzemanyagokat. Ez milyen problémát vet fel klímavédelmi szempontból, vagy hogyan és milyen mértékben gyorsíthatja fel akár a felmelegedést?
Maga az a tény, hogy le kell szoknunk gyorsan az orosz gáztól, vagy szeretnénk minél gyorsabban függetlenné válni az orosz gáztól, ez egy nagyon fontos búgója lehet annak, hogy előre mozdítsuk a tiszta energia átmenetet. Viszont sajnos, ahogy a kérdésében is benne volt, most nem ez történik. Tehát ahelyett, hogy felgyorsítanánk az energiahatékonyságot és az energiahatékonyság javítását, valamint a megújuló energiák elterjesztését, ahelyett elkezdjük építeni az alternatív fosszilis infrastruktúrákat, folyékony földgázterminálokat, és itt tovább más irányból próbáljuk beszerezni a földgázt. Ugyan nyilván rövid távon nehéz megoldani ezt a krízist, ennek ellenére, hogyha az első pillanattól kezdve oda koncentráltuk volna az erőforrásokat, hogy például elkezdjük az európai épületeknek a mély felújítását. Ez azt jelenti, hogy ma már tudunk null energiás szintre felújítani az épületeket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kell fűtés, vagy nagyon minimális fűtés kell, és azt a minimális fűtést az tényleg elektromos árammal meg lehet oldani, akár hőszivattyún keresztül, akár kis hordozható radiátorokon keresztül. Ez az egyik, ami nagyon fontos. Erre kellene fókuszálni, a másik pedig, ugye ez részben azt jelenteni, hogy a földgázról elektromos áramra kell áttérni, például akár a főzés terén és így tovább, ott pedig akkor plusz elektromos áramtermelő kapacitások kellenek, tehát nagyon fontos továbbra is a megújuló energiának a felgyorsítása. De ezt szintén viszonylag könnyen meg tudjuk csinálni, hiszen ma már a napenergia a világ legtöbb országon legolcsóbb áramtermelő áramforrás. Minél többet telepíteni a háztartásokhoz, de akár irodai épületekbe, egyéb infrastruktúrába beleintegrálni minél jobban a napenergiát. Az igaz, hogy ez kezdetben egy nagy befektetést igényel, viszont jelen pillanatban is igen jelentős pénzek mozognak a klíma piacon, tehát az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységek piacán, valamint most, ahogy említette, a fosszilis energiapiacon. Ezeket inkább ide kellene irányítani.
Az ENSZ egyébként arra hívta fel a figyelmet még áprilisban, hogy 2030-ra a felére kéne csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Most, ha nem azok az alternatívák érvényesülnek, amiket felsoroltál, akkor mit jelenthet ez 2030-ig, vagy mi történhet 2030-ig?
Ez egy olyan cél, amit ha nem teljesítünk, akkor elmegy az a hajó, hogy másfél fokon tudjuk tartani a globális felmelegedést. Ez azt jelenti, hogy az ipari forradalom előttihez képest már most 1,1 Celsius fokkal melegedett a világ átlag hőmérséklete, míg a hallgató most ebből azt gondolja, hogy egy fok, hát kit érdekel, már ez az egyetlen egy fok nagyon jelentősen kibillentette a civilizációt abból a stabil állapotból, hiszen amióta civilizáció van a Földön, nem ment a Föld átlag hőmérséklete egy fokos sávon kívül. Tehát már most jelentős hatásokkal van ahhoz képest, hogy nagyon rászoktunk egy nagyon finoman hangolt klímára. Tehát már ezt is nehezen toleráljuk, akár élelmiszerbiztonság, akár migráció és egyéb ilyen szempontokból. Ezen kívül tudósok azt mondják, hogy másfél fokon kellene tartani, meg kellene állítani ezt a melegedést másfél fokon. Ehhez szükséges az, hogy 2030-ra 40%-kal csökkentsük a kibocsátásokat. Ha ezt nem tesszük meg, a másfél fokos hajó elmegy. Tehát, hogy két fokon tartsuk az éghajlatváltozást, vagy a globális felmelegedést, ahhoz is nagyon dráma ilyen csökkentenünk kell a kibocsátásokat. Most pedig mindent megteszünk, hogy nehogy csökkentjük, hanem növekedjük, sőt, ne csak idén növeljük, hanem az új produkciával biztosítsuk, hogy biztosan még évtizedekig növeljük a kibocsátásokat. Így hát a civilizáció elég biztos katasztrófájában megyünk, hiszen az évszázad második felére, évszázad végére akár egy 5 fokos melegedés is elképzelhető, ha ilyen irányba növeljük, és ilyen módon növeljük a kibocsátásokat, már pedig egy olyan mértékű növekedést nagyon nehéz elképzelni, a civilizáció az úgy, mint ahogy most ismerjük, ezt ki fogja bírni.
Egyébként a gázbeszerzési opciók közül mi a legkártékonyabb, mivel itt beszélhetünk ugye tengeri kereskedelemről, vagy palagázról, melyik az, ami a legnagyobb problémát okozza?
Hát ugye a tengeri kereskedelem is valahonnan hozza, tehát az a kérdés, hogy honnan származik. A palagáz az sajnos egy nagyon környezetszennyező módon kitermelt gáz, tehát semmiképpen nem a legjobb. Én továbbra is azt gondolom, hogy nagyjából mindegy, szóval ott már kicsi különbségek vannak. A lényeg az, hogy ne építsünk új infrastruktúrát, például a svédek most próbálják biogázzal áthidalni a problémát, ideiglenesen az első 1-2 évben, amíg még nem sikerült elég épületet felújítanunk, addig még tudnánk áthidalni akár olyan megoldásokkal, hogy tényleg egy kicsit a lakosságot megkérni, hogy mondjuk csak azokat a szobákat fűtsék, ahol tényleg vannak, vagy tehát lehetne azért ilyen kereslet oldali magatartásmódbeli adaptációval is egy kicsit reagálni és segíteni ezt az átmenetet, amíg sikerül megtermelni ezt az infrastruktúrát, mert nem igazán van jó választás, tehát igazából a rossz és a rosszabb közül választhatunk. A legrosszabb az, ami infrastruktúra, amit hosszú távon fogunk használni.
Van arra opció, vagy egyáltalán lehetőség, nyitottság az országok, kormányok részéről, hogy környezetbarátabban oldják meg ezt a problémát, vagy tényleg kevesebb fosszilis üzemanyagot használjanak?
Én azt gondolom, hogy itt tényleg nagyon fontos a lakosságnak a tudatossága olyan szempontból, hogy a kormányok is nyilván azért nagyon hallgatnak a szavazóikra. És a kormányok is több tűz között vannak. Tehát részben ott vannak ugye a választóik, akik elvárnák tőlük, hogy igenis mentsük meg az éghajlatot, és mentsük meg a jó, az élhető környezetünket és az élhető klímát. De ugyanakkor ott vannak azok a cégek, akik viszont a gazdaságnak nagyon fontos részei. Tehát azért a fosszilis energiával kapcsolatos cégek és iparágak a gazdaságnak nagyon fontos motorja, és sok munkahelyet adnak, rengeteg adót fizetnek be, tehát nagyon nehéz az ő szavuk ellen menni, de jelen pillanatban az ő szavuk érvényesül. És az ő lobby erejük az, ami egyelőre úgy látszik, hogy az egész Európa Uniós döntési folyamatokban jobban érvényesül. Ami nagyon szomorú, tehát itt erről van szó, hogy ha általában a választók jobban tisztában lennének azzal, hogy igenis sokkal jobb megoldások vannak, mint amiket most választunk, ami mindenkinek hosszú távon jobb lenne, kivéve tényleg azokat a nagyipari cégeket, akik itt a földgáz infrastruktúrával kapcsolatban azért nagyon jelentős nyereséggel dolgoznak, és hát azért részben a társadalomnak is ugye jó. De hát itt erről van szó, hogy jobban tudatában kéne lennünk, és nagyobb nyomást kéne az állampolgároknak, a választóknak általában helyezni a kormányokra, és hát nagyon el vagyok keseredve, hogy az Unióban nem érvényesülnek jelen pillanatban az össztársadalomnak az érdekei jobban.
Ürge Varsac Diana, klímakutatót hallották. Ha már az energiáról volt szó, nézzük, hogy hogy áll a kőolajára. Egy 2% körüli áresésben $118.26 az amerikai könnyűolaj, a Brentet $119.60 jegyzik, a földgázzal pedig a kereskedés már elindult, 3%-os mínuszban a holland tőzsdén, 82,25 € áll. Friss információ, a brit védelmi minisztérium a tegnap, napközben és ma reggel is közzétette úgynevezett hírszerzési jelentését. Oroszország a túlerőnek és a tüzérségnek köszönhetően fokozatosan elfoglalja a területeket Szeverodonyeck városában és környékén. Az oroszok továbbra is arra törekednek, hogy több Ukrajnában bevethető harcolóegységet állítsanak fel. Az elmúlt hetekben valószínűleg megkezdték a harmadik zászlóalj bevetésének előkészítését néhány harci alakulatból, és a legtöbb dandár általában 3 zászlóaljból egyszerre, legfeljebb 2 kötelez hadműveletekre. Nyilván vannak olyan egységek, amelyeket pihentetnek. Egyébként a dandárokon kívül a harmadik zászlóaljak gyakran nem teljes létszámmal vannak jelen a fronton. Oroszországnak valószínűleg újoncokra vagy mozgósított tartalékosokra kell támaszkodnia ahhoz, hogy ezeket az új katonai egységeket Ukrajnába telepítse. A hétfői jelentés szerint egyébként a hétvégén tovább dúlt a harc, ugye Szeveredonyec körül, és a következő hónapokban, hónapokat említ a brit jelentés, a folyami átkerési műveletek valószínűleg a háború menetét leginkább meghatározó tényezők között lesznek. Oroszország Donbasszi frontvonalán a kulcsfontosságú 90 km hosszú központi szakasza a Sziverszki-Donyec folyótól nyugatra fekszik, és nagyon komoly hadműveleteket indíthatnak az oroszok. Ez azért is fontos, mert volt már egyszer folyami átkerési kísérlet, ahol rengeteg orosz katonai járművet, illetve katonát semmisítettek meg az ukránok. De a hírek szerint egyébként a déli front szakaszon egyes területeken már az ukránok nagyon-nagyon folytán vannak fegyverek, illetve lőszer tekintetében. Sorsdöntő lehet a következő időszak abból a szempontból, hogy az ukrán hadsereg kap-e újabb és újabb nyugati támogatásokat. 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, közte a tőzsde nyitással, 9 óra után pedig Csabai Károllyal, az m4privatbankár.hu főszerkesztőjével beszélgetünk a hazai árstoppok esetleges meghosszabbításáról, a jegybank reakcióiról, meg persze az inflációról és a forintról.